az ígéret. Ez a címe Mózes első könyve tanulmányozása közben a 8. tanulmánynak, és ami Ábrahám történetét folytatja. Ez a tanulmány, illetve Ábrahám története egy nagyon izgalmas emberi történet, ami az évezredek által semmit sem kopott és semmit sem vesztett az izgalmasságából. Egy egész életutat tekinthetünk végig, és azt, hogy milyen kiemelkedő alkalmak, illetve próbák is voltak Ábrahám életében. A mai beszélgetés alkalmával is szeretettel köszöntünk Németh Péter, örülünk, hogy eljöttél.
Örömmel vagyok itt.
És nagyon sok érdekességet mondtál történelemmel kapcsolatban, ugye Ábrahám korával kapcsolatban, és majd szeretnélek arra is megkérni, hogy egy kicsit Ábrahám életútjának a változásairól, hogyha egy picit ugye a bevezetőben beszélnél, de még előtte szeretnélek megkérni, hogy egy kicsit a családodról is beszélj.
Igen, feleségem a helyi Tatabányai Egyetemnek a rektora. Ez az első munkahelye, szépen emelkedett fel a ranglistán, és nagyon szeret tanítani. És egy kislányunk van, ő a Győri, az egyik győri gimnáziumban éppen érettségi alatt van, és az ELTE-n szabad bölcsészet szakon szeretne tovább tanulni.
Hát ez nagyon érdekes lehet, és mondtad, hogy neked van egy nagyon különleges hobbid, illetve nem is különleges, hát különleges, extrém is időnként.
Igen, szeretem a természetjárást, uh-huh. és ennek különböző formái, tehát nem csak az, hogy kirándulunk Gvértesben, Gerecsében, az is nagyon jó, meg szeretek terepfutni is, és azon kívül pedig gleccserjárások, Via Ferrata túrák, ilyenfajta dolgok is nagyon érdekelnek, és nagyon szeretem ezt. Ott az ember nagyon megtapasztalja, hogy a természetnek micsoda ereje van, és meg lehet tapasztalni hívő szemmel azt, hogy mit jelent az, amikor az Istenről úgy beszél a Szentírás, hogy a kőszikla, aki uralja a természetet, és olyan erőket tapasztal meg az ember a természetben, amit a normál hétköznapi viszonyok között az ember nem is érzékel.
És ezt egyedül szoktad, vagy van egy társaság, akik hasonló érdeklődési körűek?
Ez az utóbbi, ugye ezt egyedül nem is praktikus művelni, mert azért itt fontos, hogy egymás társai támaszai legyünk egy-egy ilyen túrán. Uh-huh. Van egy jó kis baráti társaságunk, és velük szoktunk rendszeresen járni, főleg Dolomitokba, de az Alpok más helyeire is.
Ez fantasztikus, tényleg úgy van, hogy a természet is egy olyan ablak, amin keresztül az Isten hatalmát és a nagyságát valahogy megtapasztalhatja az ember, és gondolom, hogy ez a Biblia tanulmányozását is nagyban színezi, illetve egy érdekesebbé teszi.
Hogyne, tehát az, amikor az ember leül egy, mondjuk egy 2000 méter magasan egy hegyi patak vagy gleccser folyó mellett, és érzi azt, hogy milyen erő van ebben a világban, és milyen dinamika, és hogy ki az, aki mindezt megalkotta, működteti, és fenntartja. Tehát ezek olyan lelki élmények, hogy tényleg egy feltöltődés ott egy hetet eltölteni ilyen körülmények között.
Hát azt hiszem, hogy legközelebbi alkalommal majd megkérünk, hogy hozzá néhány képet is, hogy megmutathass nekünk. Köszönöm szépen. Na hát akkor visszatérünk Ábrahám történetéhez, és hogyha az alapigét látjuk a képernyőn, ami Mózes első könyve 24. fejezetének az első verse, illetve még azt mondanám el, hogy most a 22-től a 25. fejezeteket tanulmányozzuk Mózes első könyvében. Ez úgy szól, hogy Ábrahám pedig öreg, élemedett korú ember volt. Mi minden volt az életében, hogyha egy kicsit így bevezetőként összegeznénk?
Hát azért, ha csak az első évtizedeit nézzük, ugye felnőtt úr városa környékén. Ugye ott voltak ezek a sumér városállamok, és ahova folyamatosan szivárogtak be a sémita bevándorló családok, és ezek a sémita családok, valószínűleg Ábrahám is ugye ebbe a körbe tartozott, ők vándoroltak, tehát nem letelepedett életet folytattak, és a városlakók pedig a sumérok voltak. És itt Úr környékén olvassuk, hogy ott nőtt fel Ábrahám, és Úr akkor még a kikötőváros volt. Most 250 kilométerre van a tengertől, mert feltöltötte a völgyet az Eufrátesz, és kikötőváros volt, és Ábrahámnál azt látjuk, hogy ő neki az életútjában egy nagyon komoly ismeret van arról, hogy miről szól a világ. Mert ott Ur-Kasdimnak a kikötőjéből mentek a hajók például az Indus völgyébe, ami a másik fontos civilizáció a Mezopotámia mellett abban az időben, a harmadik a Nílus völgye. Tehát ez a három fő civilizáció volt, és Ábrahám, biztosak lehetünk benne, hogy tudta, hogy az Indus völgyi civilizációban mi van, még ha adott esetben nem is járt ott, de a kereskedelem révén kapcsolatban volt vele. Ismerte jól azt, ahogyan Mezopotámián átment, ugye Ur városából észak irányába, Náhor városába, és elment Babilon mellett, és látta ezeket a hatalmas városállamokat, több százezer fős lakosságú közművesített városok voltak ekkoriban, és elérkezett ugye Náhor városába, aztán ott az apja meg, édesapja elhunyta után megy tovább ugye Kánaánba, és ott pedig olvassuk azt, hogy például Egyiptomban is járt. Tehát a három nagy korabeli civilizációval neki komoly kapcsolata volt, és neki egy nagyon nagy rálátása volt arra, hogy miről szól az élet abban a korban.
Hát nagyon sok minden történt az életében valóban.
Én azt hiszem, én csak a Koránhoz szólnék, vagy az alapigéhez gondoltam hozzászólni, hogy valahol ez az alapgondolat azt fogalmazza meg, hogy Isten mindenképpen beteljesíti a maga ígéretét. Tehát azért vagyunk mi egy nagyon áldott helyzetben, tehát ennyi évezreddel már a történetek után, mert rálátásunk van arra, hogy amit Isten ígért, azt minden korszakban, minden évezredben, minden ciklusban, ószövetség, újszövetségi ciklusokban is mindig betart, mindig megvalósít, mindig végrehajt. Tehát azt mondhatjuk, hogy az egyetlen fix pont az emberiség életében az a menny ígérete és a menny jelenléte, nem a földi racionalitása, hogy az elmúlt tanulmánynál ezt így megfogalmaztam. Tehát nem az a fix pont, ami itt látható és megtapintható, hanem az az igazi fix pont és mozdíthatatlan, hogy Isten jelen van, Isten a teremtő, Isten ígért nekünk megváltást, vezetést, áldást, és ezt egészen biztosan végre is hajtja. Lehet, hogy másképpen, mint ahogy mi ezt előre eltervezzük, mint Ábrahám esetében is, ugye nem úgy gondolta 75 évesen, hogy amikor azt mondja az Úr, hogy na, akkor nagy néppé teszlek, hát akkor most van itt az ideje, nem? Mert hát most vagyok 75 éves, hát
nem
25 évvel később. És akkor az Úr nem úgy gondolta, ahogy Ábrahám gondolta volna, de az Isten által adott ígéretek, azok beteljesednek. Tehát ez az a fix pont, amihez mi építhetjük az életünknek a menetét.
Igen, tehát az elmúlt tanulmány alkalmával beszéltünk arról, hogy Isten megígérte Ábrahámnak, hogy nézzen föl az égre, annyi utódja lesz, mint ahány csillag van az égen, vagy a tenger fövénye, és akkor először megszületett Izmael, és akkor utána pedig megszületett Izsák. Csoda folytán, Isten többszöri ígéretének a következtében, és Izsák nevében benne van a nevetésnek is az eleme, és ez az első alkalom, amikor a Biblia említi magát a nevetést. Akartál valamit mondani? És valóban, ahogy Péter említetted, hogy Isten ígéreteinek a teljesedése más menetben, vagy más időzítésben történik, mint ahogy mi szeretnénk, de megtörtént. Megtörtént, és a 22. fejezet pedig ott kapcsolódik az eseményekhez, hogy már Izsák, a megígért gyermek, az örökös, aki apjának, anyjának szemefénye, gondolom nagyon sokszor hallhatta azt a történetet, hogy milyen csodálatos módon jelentette be Isten az ő a születését előre. Már egy nagyobb serdülő felnőtt léthatárán levő fiatalember, aki ereje teljében van. Péter?
Ugye, mi emberek úgy gondolkozunk, hogy mi mindent szeretnénk biztosítani. Na most gondoljunk bele, Ábrahám végre megszületett sárától a gyerekünk. Hát erre vártunk évtizedek óta, már minden történeten túl voltunk, és mégis csak megszületett, amit Isten ígért. Na hát most már cseperedik a gyerek, már 10, már 20, tehát akkor ezt biztosítani kell. Na de az Úr nem így gondolkozik, neki nem a mi földi biztosítékaink, védelmeink, a jövőnek az ígérete záloga, hanem az ő hatalma, az ő mindenek fölött való ismerete, tudása, kegyelme. Tehát egyszerűen rendkívül kockázatos maga ez az izsáki történet, a feláldozási történet. Nagyon sok hívő ember nem szívesen gondol bele.
Hadd olvassam föl ezt a 22. fejezet elején, hogy ezek után történt, hogy Isten próbára tette Ábrahámot, és ezt mondta neki, Ábrahám, és ő így felelt, én hol vagyok. Isten ezt mondta neki, vedd a fiadat, a te egyetlen egyedet, akit szeretsz, Izsákot, és menj el Mória földjére, és áldozd fel ott égő áldozatul az egyik hegyen, amelyet majd megmondok neked. Tehát, hogy egy ilyet hallani...
A szeretet Istenétől hallani ilyent, hogy menj el, és az ígéret gyermekét áldozd fel égő áldozatként. Tehát ez mindennek ellent mond, amit eddig Istenről gondoltunk, vagy gondolt Ábrahám. De ahogy lehet látni, Isten igazából itt nem is azt mondta próbának, hogy Izsákot áldozd fel, hanem hogy bízol-e bennem? Rám tudsz-e hagyatkozni? Tehát most elbizonytalanodsz, hogyha hallod a számból, hogy áldozd fel égvel, vagy bízol benned, és azért az ábrahámi történetet olvasva, ezt a 22. fejezetet nagyon erősen kitetszik belőle, hogy Ábrahám nem ingott meg az Isten iránti bizalmában.
Itt azzal egészíteném még ki, amit mondtál, hogy ugye felolvastad a kezdését ennek a történetnek, és ebből két momentumot szeretnék kiemelni. Az egyik az az, hogy úgy kezdődik az egész történet, hogy mindezek után. Tehát, hogy ez az Izsák feláldozása történet, ez nem értelmezhető önmagában, hanem csak mindezek után lehet ezzel mit kezdeni, hogy Ábrahám mi mindenen ment keresztül. És ahogy Ábrahámnak az életútját megnézzük, azt látjuk, hogy ahogy részletesen le van írva, olyan, mint egy ilyen színuszgörbe, tehát hol fönt, hol lent hitbelileg, és hát azért az ember belegondol abba, hogy milyen kemény dolog az, hogy valakinek az élete évezredek után is ennyire transzparens a többi ember előtt. Tehát mondjuk, hogyha az én életemet mondjuk évezredeken keresztül úgy tanulmányoznák az emberek, hát én nem biztos, hogy örülnék ennek. És viszont Ábrahámnak az életében nagyon sok tanulságot az Isten megenged, hogy lássunk, és akkor, amikor ő a hívők ősatjaként látjuk, hogy milyen hibákat elkövet, és milyen problémát, de szóval azért valójában a mi életünk az nem közelíti meg azt a hitbeli szintet, amit ő ért, úgy összességében mondom. És Ábrahám tehát mindezek után jut be ebbe a helyzetbe, és aztól a másik dolog, amit kiemeltél te is, hogy ez egy próba. Tehát nem úgy van, hogy hogy Istennek az lenne a szándéka, hogy feláldozza Izsákot, hanem itt az a szándéka az Istennek, hogy megpróbálja Ábrahámot. És éppen ezért, mivel ez egy próba, ezért nem látjuk a történet lényegét akkor, hogyha arról az oldalról közelítjük meg, hogy lehet az, hogy Isten meg akarja öletni Ábrahámmal a saját fiát. Mert ez a történet arról szól, hogy Ábrahámot az Isten hogy emeli ki ebből a színuszgörbé sokasságából, és hogy tudja az életét, így már élemedett idős embernek az életét, egy olyan summázattá összeállni, amiben tényleg ő a hívőknek az ősatja, és hogy vajon megállja a helyét ebben a hatalmas próbában.
Ahogy végig gondoltam Ábrahám életét, elhívja Isten a rokonságak közül, és Ábrahám azt mondja, hogy megyek. Akkor utána azt mondja neki Isten, hogy menj Kánaán földjére, és amikor Ábrahám elindul, akkor ott éhínség van. Igen. És hirtelen egy olyan helyzetbe kerül, hogy Istennek engedelmeskedik, és belefut a nagy nehézségbe. Akkor mi legyen? Emberi elgondolás szerint, ami bevett szokás volt, ment a környék éléskamrája felé Egyiptomba, de ott tehát, hogy most Istenre bízza magát, akkor belekerül az éhínségbe, vagy saját maga biztosítsa magának a jó helyzetet, és akkor pedig belekerül egy hazugságba, és a feleségét veszélybe, meg igen, önmagát is veszélybe keveri. Akkor utána megint visszatér. Akkor a megígért örökös, vagy hát utód esetében, múlt héten beszéltünk Izmaelnek a születéséről, tehát azért voltak olyan események, amikor Ábrahám azt mérlegelte, hogy ha az Istenre hallgatok, vagy az Istenben bízom, akkor veszélybe kerülök, vagy nem történik meg, aminek kellene. Ha én megpróbálok valamit, akkor abból meg nagy baj lesz. Igen. Tehát, hogy ezen a dilemmán kellett neki többször végigmenni, és akkor, amikor már az ember idősebb, talán kevesebb a lelki tűrőképessége, vagy a kevesebb lehet a lelki ereje, de azért a tapasztalata több lehet. Tehát ez egy ilyen több arcú dolog, és Ellen White olyan megdöbbentően fogalmazza meg a Pátriárkák és Proféták című könyvben, hogy Isten akkora tartogatta neki ezt a próbát, amikor már igazából nyugalomra vágyott, amikor már időskorú volt. Mm. Péter?
Ez a történet rendkívül komplex, és sok oldala van, amiket kifejtettél. Én most talán onnan szemezgetnék, hogy amikor az említett történetnél lemegy az éhínség miatt Egyiptomban, nem kérdezi meg az urat, hogy most mit is csináljak. Te hoztál ide, uram, engem erre a földre, éhínség van, szárazság van, nincs ennivaló, mi a tanácsod, mit csináljak? Menjek le Egyiptomba, vagy mi legyen? Nem kérdezi meg a tanácsot, lemegy Egyiptomba. Most meg, hogy csak egy nagyot ugorjak, itt az izsáki történetnél meg hallja az Úr közvetlen szavát, megint csak, és nem kérdezi meg a feleségét. Mert már tudja, hogy egyrészt tudja, hogy a felesége, hát ebben semmiféle racionalitást nem fog találni. Hát semmiféle józan mérlegelést, és ráadásul a felesége is már idős, hát még ő, már mint Ábrahám, és hát automatikusan ott lesz, hogy biztos, hogy jól vagy? Biztos, hogy nincsen valami mentális probléma, hogy ezt hallotta, tehát, de ő annyira biztos a dolgában, amit néhány nappal később a fiának említ, hogy majd az Úr gondoskodik a helyzetről, az tulajdonképpen azért is bölcs, hogy nem beszéli meg a feleségével, mert egyszerűen annyira bízik Istenben, hogy tudom, hogy ezt ő mondta, ezt csak én tudom egyedül, tudom, hogy az Isten a szeretetnek az Istene,
és ilyet nem szokott kérni.
Nem tudom, hogy ez miért van, de nekem egyet tudok, engedelmeskedni kell. Rá kell hallgatni, és majd meg lesz a megoldás.
És másnap reggel azonnal felkelt, és azt olvassuk a Bibliában, hogy elkezdett fát hasogatni az égő áldozathoz. Tehát ugye egy hosszú útra indult, több napos útra indult, ő maga két szolgája és Izsák. És úgy kellett Ábrahámnak ezt a lelki terhet feldolgozni magában, ahogy utaltál rá, Péter, hogy úgy egyedül, hogy senkivel ezt nem beszélhette meg.
Sem Izsákkal.
És nem úgy volt, hogy Isten szól, és aztán a következő pillanatban, hanem neki legalább egy éjszakát előtte önmagában ezen végig kellett gondolkozni, aztán a több napos út alkalmával. És akartál mondani?
És még az jutott eszembe, hogy ugye az Isten mondja neki, hogy menj majd arra a hegyre, amit én mutatok neked. És ez egy nagyon rokon azzal, hogyan kihívja őt Mezopotámiába, hogy gyere a földre, amit majd én mutatok neked. Igen. És most meg mutat egy, hogy majd ott lesz földed, meg gyereked, és most mutatok neked egy hegyet, és majd ott meg a gyerekedet meg kell ölnöd. Tehát ugye ez egy, érzi azt Ábrahám, hogy itt egyrészt hasonló a dolog, másrészt meg nagyon ellentmondásos. Igen. De hogy dolgozza fel magában, és mit kezd ezzel az egész dologra? Ugye ez a próbának pontosan ez a lényege, hogy, hogy mire jut el a végén Ábrahám.
Igen, és az, hogy amilyen fontos volt az a földterület, amit Isten Ábrahám családjának ígért, ugyanolyan fontos volt az, hogy, hogy a tőle származó népnek ígérte azt a földterületet, és egy olyan áldást is Isten ígért neki, hogy benned áldatnak meg a föld minden nemzetségei, vagy népei. És hogyan fog teljesülni az az ígéret, amire olyan sokat kellett várni? Hogyan fog ez teljesülni? És
lényegében azoknak a kedves nézőknek, akik ne talán nem tudnák, azoknak érdemes megemlíteni, hogy az a Mória hegye, ahova elküldi az Úr Ábrahámot, hogy áldozza fel Izsákot, az az a hegy, vagy domb, bárminek is mondjuk, amelyik, ahol most a jeruzsálemi lényeg van, a központ van, ahol a templom állt, ahol a siratófal van, ahol Jézus Krisztus feláldoztatott a golgotai történetben. Tehát ebből a szempontból mi már, ahogy említettem, abban az áldott helyzetben vagyunk, hogy szinte több ezer év távlatából vissza tudunk tekinteni, és azt látjuk, hogy, hogy világos, hogy ez az ábrahámi teszt, próba, ez tulajdonképpen több is, mint egy teszt. Ez egy profécia is. Itt igazából Isten csak azt akarja egy emberi történeten keresztül bemutatni nekünk, embereknek, hogy a megváltási terv, hogy a mennyei atya, hogy föláldozza a fiát, akit mi Isten fiának nevezünk, a későbbi Jézus Krisztust, föláldozza értünk, akinek tényleg meg kellett halni, és őt nem menti meg a menny, hogy na most akkor rá nem kell neked komolyan venni ezt az áldozatot, hanem az élő Isten fia az meghal, értünk. De Izsák ilyen szempontból csak egy előképe ennek az egésznek, egy profétai történet tulajdonképpen ez. Ez sokkal több, mint egy egyszerű emberi teszt, hogy bízol bennem, vagy nem bízol bennem.
És még a 60-as években volt Pilinszkinek egy sorozata az egyik katolikus folyóiratban, ahol ő írt a Genezisről, hogy bizonyos fejezetéről, hogy ő neki ez, mit mondanak ezek a történetek. És ő írt erről a történetről is úgy, hogy, és ez engem nagyon megragadott, amikor ezt a cikkét olvastam, hogy itt Isten tulajdonképpen abban nyújtott egy kis bepillantást Ábrahámnak, hogy Isten nézőpontjából mit jelent az áldozat. Mert ugye azt nekünk, embereknek, még azt is nehéz felfognunk, hogy embereknek nekünk mit jelent az, hogy valaki meghal helyettünk. Ugye most nem akarok ebbe belemenni. Most, hanem itt most az, hogy mit jelent az atyának az, hogy a fiát halálra adni. Igen. És hogy ez az atya nézőpontjából ez mit jelent. Ez ugye emberileg nem tudunk ebbe belegondolni, mert nem is a mi dimenziónk ez, csak itt egy kicsit Isten meg tudta ezt érinteni Ábrahám sorsán keresztül, egy kicsit őt is megérintette az, hogy mit jelent Istennek úgy szeretni a világot, hogy a fiát adja érte, és hogy milyen szeretet van az Istenben, és hogy ez milyen nehézségeket jelent egy úttal ennek ennek a szeretetnek a hordozása, és milyen feláldozást jelent ez az atya részéről is, és hogy ez nem pusztán a fiúnak az áldozata, hanem az atyának is az áldozata. Igen. Ugyan Ábrahámról is azt olvassuk, hogy sokaság atya, és neki ez az atyai szerep, ez nagyon fontos volt. Tehát látjuk azt, hogy Izmaelnél is, ugye, hogy azt kéri Istentől, hogy bárcsak Izmael is élne előtted, mert fontos neki a fiú, akik majd foglalkozunk pár perc múlva azzal, hogy a következő házasságából is lesznek gyerekei. Azokat is ajándékokkal ellátja, gondoskodik róluk. Tehát ő neki ez az atyai szerep, ez egy nagyon fontos szerep, és ebből a szerepből jut el oda, hogy Isten azt mondja neki, hogy akkor menjél Mória hegyére, és tedd azt, amit mondok neked.
Igen, és amikor az embernek gyereke születik, akkor hát egyrészt ugye a hormonális változás, ugye a nőkre gondolok, de tehát akinek férfiként is, hogyha apa lesz, olyan kötődés, persze, olyan mély érzelmi szálak alakulnak ki, ami egészen megváltoztatja az embert ahhoz képest, ami előtte volt. És valahogy Istennel kapcsolatban az embereknek talán az egy kísértés, hogy Isten áldozatára úgy gondolunk, hogy hát ő mindenható, mint hogyha az érzések felett állna, és őt nem érinteni olyan mélyen, mint ahogy bennünket érintenek tragédiák. Most, ahogy az ukrajnai háborús helyzet miatt a családoknak, a gyerekeknek, az asszonyoknak, a férfiaknak a szenvedésére gondolunk, ez mélyen megindítóak ezek az egyes embereknek a történetei. És Isten számára fontos lehetett, hogy emberként azt érezzük, hogy ő mennyire azonosul velünk, és hogy emberként bennünk is olyan érzések lehetnek, tehát az köt bennünket össze az Isten képűség, hogy hasonló érzések lehetnek bennünk, mint ami Istenben is van. Tehát azt akarta, hogy egy biztonságos helyzetben, amiben ő végig Ábrahámmal volt, mert ugye, hogy utaltál rá, hogy azt mondja Isten neki, hogy majd arra a helyre menj el, hegyre, amit én megmutatok neked. Tehát ez azt feltételezi, hogy nem mondta neki, hogy akkor menj el, és majd szervusz, hanem ő végig ott volt vele.
Van ennek egy másik oldala is, amit megemlítettetek, hogy micsoda áldozat ez a mennyei atya részéről, hogy ő odaadja azt, aki rendkívül drága neki. Hogy ugyanakkor van ennek egy olyan oldala, hogy mennyire tisztel téged meg engem a mennyei atya, a fiú, hogy odaadja a fiát, te érted, és a fia meg önmagát adja oda. Tehát milyen végtelen tisztelet árad ebből a képből, és ebből a gondolatból, hogy Isten ilyen hatalmas, felfoghatatlan mértékben tisztel mindannyiunkat. És azt mondja, hogy én mindent föláldozok a te megmentésedért.
Ha még visszatérünk egy kicsit Ábrahámhoz, érdekes az, hogyha mondjuk az egyiptomi kirándulásával összehasonlítjuk ezt a helyzetet, akkor itt azt lehet látni, még Egyiptomban elbizonytalanodott, itt viszont szinte töretlenül halad előre, amikor hallja Isten parancsát, utána elindul, összeszedetten mindent elkészít, és amikor a szolgákat, illetve mondja, hogy most maradjanak ott, ő majd elmegy, azt mondja neki, hogy én a fiammal elmegyek amoda, és imádkozunk, aztán visszatérünk hozzátok. Igen. És ezek után, amire utaltál te is, Péter, hogy Izsák is megkérdezi, aki nem egy tehetetlen kis gyenge kisfiúcska volt, hanem hát már erős lehetett. Ő is megkérdezi, hogy na, itt van minden kellék, csak pont az áldozni való hiányzik, most mi lesz. És akkor neki is felelt Ábrahám, és azt mondta, hogy Isten majd gondoskodik az égő áldozatra való bárányról. Tehát itt nem azt látjuk, hogy összeroppant a személyisége ez alatt a nagy próba alatt, hanem pontosan azokat a válaszokat mondja, ami azt tükrözi, hogy egy hitben nagyon erős, stabil, igen, és nem egy megingott vagy eltévejedett valaki.
És ennél a pontnál, ebben a történetben pont azt lehet látni, hogy a földi realitás és a mennyei valóság az egyszerre, ha jelen van egy embernek az életében, Ábrahámnak is és Izsáknak is az életében, ha ezt a kettőt egyszerre látja, a földi valóságot és a mennyei valóságot, na akkor jön ki belőle valami igazi jó. Hogyha csak a földi valóságot látja, akkor egyszerűen nem jut odáig Ábrahám és Izsák sem, hogy ezt az egész történetet végigvigyék.
Illetve csak még azt mondanám, hogy itt látszik meg a különbség, amikor Ábrahámnak az Istennel való kapcsolata az ő oldaláról élő volt, akkor tudott erős lenni. Amikor pedig, mint a korábbi megingásai során nem volt meg az ő részéről a kapcsolódás, akkor ingott meg.
Igen, és ugye itt ugye a szemünk előtt ott van Izsák, ahogyan viszi fel a fát a hegyre, igen, és ugye eszünkbe jöhet Jézus Krisztus is, aki ugye maga vitte a keresztfát, és igen, gyakorlatilag ugyanoda föl. És azért, amikor azt olvassuk, hogy az áldozatnak az elégetéséhez szükséges fa, azért az nem egy kis rőzse kellett, hogy legyen, hanem azért annak komoly súlya volt, hogy egy ember el tudjon égni azon. Tehát az egy nagyon komoly mennyiség volt. Tehát és azt ugye Izsák vitte fel, ő is ugye a hegyre, amit elvileg ő neki kellett volna azon elégnie a, igen, történet végén. És úgy tényleg látjuk azt, hogy ez mennyire rokon Jézus Krisztus áldozatával. És az, ahogyan pedig végül a történetet, ahogyan a történetet Isten végül kiértékeli, és akkor azt mondja Ábrahámnak, hogy te istenfélő vagy. És ugye ezt a kifejezést olvassuk itt. És hogy itt Ábrahám azt Ábrahámnak egy olyan Isten élménye volt, ami túlmutat a megszokott vallásosságon. És ugye az, hogy Isten félelem, az abból fakad, hogy találkoztam az Isten, egy különleges Isten élményem van, és hogy az Isten kapcsán én nekem egy olyan belső lelki látásom van, és egy olyan élményem, tapasztalatom, ami felülír minden mást. Mm-hmm. És ez az, amit itt meg tudott tapasztalni Ábrahám.
És akkor még Izsákról is beszéljünk, ugye említetted, hogy ő vitte föl a fát saját maga, és hogy milyen, tehát itt is valahogy a Jézussal párhuzamba lehet állítani Izsáknak a lelkületét, a hozzáállását. Ugye beszéltünk az elmúlt tanulmány kapcsán arról, hogy a körülmetélkedésre, amikor felszólította Isten Ábrahámot, akkor mindenki ezt vállalta. Az egy szint, de azért ez már egészen más szint, amikor Ábrahám konkrétan azt mondja neki, hogy
igen. Hát itt ugye Izsák van fizikai erőfölényben egyébként az apjához képest, eléggé valószínűen. Tehát ő egy erejtejében lévő fiatalember, Ábrahám meg már egy több mint 100 éves idős ember. Tehát, és ugye nem véletlen Izsák cipeli a fát, mert az apja nem bírná fölcipelni a hegyre. Tehát itt Izsák ebben, mindebben egyébként nagyon keveset beszél a Biblia itt az ő nézőpontjáról. De az, hogy ő mégis itt ez mennyire, minden játszódott le benne, és hogy dolgozta fel magába, ugye nem sokára odaérünk a Rebeka történethez, amikor ugye megjelenik Rebeka, és ott azt látja, hogy Izsák kint van a mezőn, vagy a puszta helyen, és ott elmélkedik. Tehát nem csak egyszerűen imád, hanem úgy gondolkozik az élet dolgai. Tehát őt is annyira megérintette, megragad. Tehát ő nem csak elszenvedője volt, sokszor ugye úgy ábrázolják, mint ilyen kisgyerek, aki nem tud itt mit csinálni, de ő maga is tulajdonképpen úgy volt lehetséges ez az áldozat, hogyha ő maga ezzel nem ellenkezik. És ennek a megértése.
Ezt belülről el kellett fogadni, fel kellett dolgozni, valahogy egyet kellett vele értenie, tudva azt, hogy ő milyen ígéret alapján született, bocsánat, hogy belevágtam.
Igen, de nehogy is, és ugye itt van az a summázata a történetnek, amikor azt olvassuk Ábrahám részéről, hogy az Úr hegyén a gondviselés. Ugye ez itt úgy jelenik meg, mint egy mondás lenne, tehát hogy amikor kicsúcsosodnak a dolgok, hogy ugye magyarul szoktuk, hogy, ahol a szükség, ott a segítség. Tehát, hogy ahol ilyen kitett helyzetben van az ember, ott tudja igazából megtapasztalni azt, hogy mit jelent az, hogy az Isten segít, hogy van helyetted való áldozat, és hogy Izsák ténylegesen megtapasztalta azt, hogy ő helyette van áldozat. Ugye az a kos, aki ugye Jézus Krisztus áldozatát jelképezte.
Amit kifejtettél, ez lényegében azt mondatja velünk, hogy mi úgy szoktuk megcímezni ezt a történetet, hogy Ábrahám próbája, Ábrahám hitének a megvizsgálása, megpróbáltatása. Na de ez Izsákra ugyanúgy igaz? Tehát, mint ahogy a tékozló fiú történetében igazából nem a tékozló fiú a legfőbb szereplő, hanem az atya. De ebben most nem megyünk bele, de itt is. Ábrahám ugyanolyan fontos, mint Izsák. Vagy Izsák ugyanolyan fontos, mint Ábrahám.
Tehát Ábrahám szerepéből az atyának a szenvedéséről kaphatunk némi fogalmat. Izsák szenvedéséből, vagy Izsák helyzetéből pedig Jézus Krisztusnak az áldozatáról kaphatunk némi fogalmat. És egészen megdöbbentő az a kép, amikor, és ezért mondtam ezt korábban, hogy Isten minthogyha az utolsó utáni pillanatig várna a megoldással, hogy egészen addig el kellett Ábrahámnak menni, hogy fel kellett emelnie a kést. Ja. Tehát, hogy az elhatározása, az engedelmessége, az Istenre való hagyatkozása, az teljesen töretlen volt.
És nem csak egy színlelése annak, hogy én engedelmes vagyok, hanem pont ez, amit emeltél ki, hogy föl kellett emelje a kést. Ez valami, hát ez a tényleg ez az utolsó utáni pillanat, hogy így vissza. És az Úr angyala állítja meg, és azt mondja, nem, hát ezt én nem is akartam tőled.
És akkor hogy volt a megoldás?
Hát ugye a megoldás az, amit aztán Jézus úgy összegzett, hogy Ábrahám látta az én napomat, és örült. Tehát, hogy közbeszólt a mennyei hang, és hogy ne tedd, és ugye, hogy volt helyette más áldozat. Igen. És Jézus Krisztus itt visszahivatkozik arra, hogy az, ami ott megtörtént, az ő áldozatának volt, az ő napjának volt az előképe.
Így van.
Igen, tehát Isten nem várta az embertől ezt, viszont ő maga hozta meg ezt az áldozatot, és itt a korábbi szövetségkötéssel kapcsolatos látomásában Ábrahámnak, vagy álmában, ez is megmutatkozott, hogy Isten az, aki átment a véres, kettévágott állatok között, magára vállalva a következményt az emberek megmentéséért.
Tehát azoknak a nézőknek, akik netalántán nem tudják a megoldását ennek a rendkívüli történetnek, hogy akkor figyeltek föl, amikor az Úr angyala visszatartja Ábrahám késsel felemelt kezét, hogy van ott a bokorban egy fönnakadt kos, amit nyugodtan megfoghattok, hiszen oda gabajodott a bokorba, és nem tud onnan elmozdulni.
Tehát valóban az Isten gondoskodott.
Az Isten gondoskodik, tehát ezért is kapja ezt a Jehova Jire nevezetű helyet, hogy az Isten gondviselése az ott van, és ez nekünk is, mindannyiunknak egy fantasztikus üzenet, hogy a mi életünk legkiemelkedőbb problémáira, a leglényegesebb kérdéseire Istennél ott van a megoldás, mi csak benne bízhatunk, és ráhagyatkozhatunk.
És ezek után valóban megtörtént az, amit Ábrahám megígért a szolgáinak, hogy visszamentek, miután imádkoztak, micsoda tapasztalatokkal gazdagabban, és aztán hazamentek, és most itt egy kicsit beszéljünk Sárának a helyzetéről, hogy ugyanerről hallgat a Szentírás, de a maga a szöveg összefüggés, a környezet egy kicsit utalhat arra, hogy hogyan élte, vagy élte meg, vagy hogyan hatott Sárára ez a helyzet, és talán egy kicsit a nők helyzetéről is vele kapcsolatban is lehetne beszélni.
Igen, ugye Sáráról azt tudjuk, hogy 127 éves koráig élt, tehát 37 éves koráig tudott Izsákról gondoskodni, és nem ír ugye a Biblia ténylegesen arról, hogy fogadta ezeket a híreket. Ugye a következő történet Sárával kapcsolatban az, amikor ő elhunyt, és ezt olvassuk. De egyébként az, hogy a Bibliában olvassuk azt, hogy ő 127 évig élt, ha jól megnézzük, nincs más nő a Bibliában, akiről ezt följegyezték volna. És a korabeli keleti felfogás szerint a nők azok jellemző módon nem voltak egyenrangúak a férfiakkal, és a házasságban sem. Tehát a felfogás az volt az ókori kereten, hogy házasságot törni, azt csak a nő tud, mert a férnek szabad. Tehát a nő tartozik a férfihoz, és a férj az meg azt csinál, amit akar, de a nő az a férnek a tulajdona. És az a család, amin a nemzetség fő, a pátriárka ügyvezetőjében uralkodik, az neki minden szempontból ki van teljes mértékben szolgáltatva. És érdekes az, hogy a korabeli feljegyzésekből azért nagyon sokat tudunk, hogy ez egy nagyon árnyalt dolog volt, mint ahogyan látjuk, hogy Ábrahám családjában, vagy éppen Rebeka családjában is ez nagyon, nagyon összetett dolog volt, hogy és családtól függött, hogy a nőknek milyen helyzetük volt. És az, hogy például, ha abba belegondolunk, hogy Sára ugye nem szült gyereket, meddő volt. Ez abban a korban egyértelműen, ha nem született gyerek, az mindenképpen a nő felelőssége volt. Itt ugye láttuk, hogy tényleg az volt, mert Ábrahámnak született gyereke, de ettől függetlenül a hibás csak a nő lehetett. És a férnek ilyenkor lehetősége volt arra, hogy a feleséget elzavarja, vagy éppen akár meg is ője. De látjuk azt, hogy Ábrahámnál ilyen föl sem vetődött ez a dolog. Másban gondolkoztak, az sem volt jó, de az, ami a korabeli gyakorlat volt, az nem. De például tudjuk azt ebből a korból, akár az Akkád korból, vagy a Sumér korból is, hogy a nők is nagyon komoly dolgokat csináltak azokban a családokban, ahol intelligensebbek voltak az emberek. Tudjuk azt, hogy voltak ebben a korban női orvosok. Tudjuk azt, hogy amikor voltak a sumér városállamokban az öntöző rendszerek kialakítása, abban nők is részt vettek, nem csak férfiak, mert fel vannak jegyezve a nevek. Amikor szerződéseket kötöttek, akkor azt mindig a sumér akkád világban lepecsételték, és a pecséteknek, a fennmaradt pecséteknek 5% az női pecsét. Tehát, hogy őnekik is lehetett tulajdonuk, ők is adhattak, vehettek. Tudjuk azt, hogy volt női panzió tulajdonos, kocsma tulajdonos. Nagyon sok mindent csináltak a nők, de minél intelligensebb volt a család, annál több lehetősége volt a nőnek, és minél inkább ilyen idézőjelben primitívek körülmények között éltek, annál inkább a nő egy nagyon rabszolgaszerű világba volt beleszorítva.
Tulajdonképpen, hogyha szigorúan nézzük, ma is ugyanez a helyzet. A társadalmi helyzettől, illetve a földrajzi helyzettől függően szinte minden társadalomban, bár mondjuk a nyugati társadalmakban kevésbé, de a keleti társadalmakban ez még ma is
nem tűnt el.
Igen, ma is van különbség.
Tehát a fejlett országokból sem tűnt el, akár még a rabszolgatartásnak a gyakorlata sem, vagy hát a nőknek a másodosztályúsága sem tűnt el teljesen. Tehát ezzel még mindig küzdünk a mai korban is.
Tehát ugye Ábrahám és Sára alapvetően rokonok is voltak, tehát egy család, nagyobb család közül kerültek ki, és ott nyilván ez volt a bevett norma, hogy Ábrahám Sárát partnerének tekintette, és a Szentírás is úgy viszonyul hozzá, illetve ez az, amit megtudhatunk róla. A tanulmány szerzőjének a gondolatmenete szerint ez az eset viszont megviselhette Sárát annyira, hogy a halála nem sokkal később be is következett, és érdekes az, hogy a temetési helyével kapcsolatban is fontos volt Ábrahámnak, hogy hogy megvásárolja azt a területet, ahová eltemeti a feleségét. Mi volt ennek a célja, vagy miért volt ez annyira fontos, hogy a Szentírás részleteiben is ezt megemlíti, magát az üzleti megállapodást is?
Én talán azt az oldalát kiemelném mindenképpen, hogy megvásárolja Ábrahám a felesége sírhelyét és azt a földterületet. De azt ne felejtsük el, hogy Isten már neki ígérte ezt a földet, de ő mégis megvásárolja. Tehát nem lép fel azzal a felsőbb tudattal, hogy nekem a menny istene, a teremtő Isten odaadta ezt a föld. Nekem megígérte, tehát nekem jogom van hozzá, én nem fogok ezért fizetni. Nem ezzel a magatartással lép fel Ábrahám, mint ahogy a korábbi történetekben említettük, hogy amikor megszabadítja, vagy legyőzi a városállamoknak a királyait, és a többi, akkor nem fogad el tőlük semmiféle ellenszolgáltatást, vagy megmenti őket, nem fogad el semmiféle ellenszolgáltatást. Tehát a lényeg az, hogy rendkívül érdekes ez a fajta gondolkozás, az ábrahámi gondolkozás, hogy az Isten nekem ígérte, ez tehát az enyém, de amikor arról van szó, akkor én szeretnék érte fizetni, mert még
tisztességes
és
árat.
Tisztességes árat, erre külön odafigyel. Tehát ez azért egy nagyon-nagyon fontos mentalitás, ami még mai egyházi gondolkozásban, ugye ma nem földterületekben gondolkozunk, hanem egyházi potenciákban gondolkozunk, vagy lehetőségekben. Nem, tehát még tanulhatunk ma, hogy Ábrahám milyen alázattal és milyen a másik iránti tisztelettel lép fel egy adott helyzetben.
Pedig őt úgy tekintették, mint egy fejedelmet. Igen. Ott tehát olyan presztízst teremtett magának, illetve gondolom minden szempontból figyelték a környező népek azt, vagy a környező csoportok, hogy hogyan reagál, hogyan lép fel, és a szabadító tette is, amikor Szodoma lakóit kiszabadította, az is növelte ezt a tiszteletet.
Igen, ugye itt említik is vele kapcsolatban, hogy Istentől jött fejedelem vagy közöttünk, amiről igen, igazából nem tudjuk, hogy ez egy udvarias szó volt, uh-huh, vagy pedig tényleg úgy tudták is, hogy kicsoda az Isten Ábrahám tevékenysége révén, de mindenképpen egy elismerése volt annak, hogy te egy valaki vagy közöttünk. De ugyanakkor Ábrahám hozzátette azt is, hogy én idegen és jövevény vagyok közöttetek. Uh-huh. És annak ellenére, hogy 62 éve itt van, uh-huh, 62 éve itt van Kánaánba, és nincs neki egy négyzetcenti földje. Uh-huh. És ő a közlegelőkön tud legeltetni, és ott sátorozik, de semmilyen nincs. És már 62 éve itt van, és akkor elmegy, és azt mondja, hogy szeretnék a feleségemnek sírhelyet venni. És ugye az első reakció, ugye nagyon udvarias ez a tárgyalás, első reakció az, hogy temetkezz a miénkbe, nekünk van elég. Tehát, hogy nehogy tulajdonod legyen. Aztán utána jön a másik, hogy jó, akkor a barlang, de mellette akkor a mező is, de ingyen adom, ami persze egy túlzás, amit nem lehet elfogadni. És akkor mondanak rá egy árat, és Ábrahám itt nem alkuszik. Tehát nincs az, hogy ugye a keleti világban van az a nagy alkudozás. Igen. Itt elfogadja. Ez az ár, elfogadom. És ez az első terület, ahol megveti a lábát Ábrahám és a családja, és megvásárolják azt a Makpela barlangot, amiben aztán eltemetik először Sárát, aztán Ábrahámot, aztán Izsákot, a feleségét, Jákobot és a feleségét, és ez az a barlang, ahol tulajdonképpen a pátriárkák nyugszanak.
Igen. Igen, és ezek után, amikor, tehát tulajdonképpen ez a fejezet, a 23. fejezet nem is Sára halálát gyászolja, hanem magának a temetésnek a körülményeit írja le, de ezután következik a 24. fejezet, amikor új fejezet következik be Izsák életében. És érdekes az, hogy Izsák személyiségéről nagyon sok mindent elárul maga az, hogy az áldozatban milyen szerepet töltött be, de az is, hogy hogyan fogadja azt, hogy Ábrahám rendezi el, hogy ki legyen majd a felesége. Tehát itt a hit, az Istennel való kapcsolat olyan mélyen érintette a szívüket, vagy olyan mélyen érintette a személyiségüket, hogy Izsák szempontjából is. De egy kicsit beszéljünk arról, hogy hogyan is hozták el a feleséget Izsáknak. Péter?
Igen, hát ugye itt a családnak egy másik része az ott maradt Háránban. Uh-huh. Nem jöttek el Ábrahámmal csak a már korábban elhúnyt testvérének a fia Lót jött vele. És viszont Nákhor ott maradt az ő másik testvére, ott maradt Hárán városában. És Ábrahámnál azt látjuk, hogy idősödik, és szeretné elrendezni a függőben levő dolgokat. Tehát, hogy most hogy lesz tovább, és éppen ezért azt mondja, hogy akkor helyek közül nem, tehát azokkal nem, viszont ott visszamegyünk ahhoz a családhoz, amelyikről tudjuk, hogy például ott is bálványimádás volt, amiről tudjuk, hogy nem követték Ábrahámot, de mégis azt mondja Ábrahám, hogy onnét. De akkor, hogyha jön ide a lány, tehát csak ebben az esetben, ha beleegyezik, és hogyha neki ez egy perspektíva, hogy ide jön, és fölvállalja ezt a küldetést, amit ő felvállalt.
Mm-hmm. Igen, és ebben megint ugye a nők szerepének az árnyaltsága mm-hmm. ebben a történetben benne van, és az, hogy Ábrahám megesketi azt a szolgáját, aki tulajdonképpen mm-hmm. az örököse lett volna, és itt némi érdek ellentét is feszülhetne, de Eliézer egy hűséges szolgája, mm-hmm. minden bizonnyal hívő szolgája volt Ábrahámnak, és nem úgy gondolta, hogy na most itt az alkalom, hogy megakadályozzam, hogy az örökségem, amit már szinte a kezemben tudhattam, máshoz kerüljön, hanem ő maga is Istenhez imádkozott azért, hogy Isten vezesse a lépéseit.
És érdekes vegyületét látjuk itt az akkori szokásvilágnak, és az Istenbe vetett hitnek. Hogy mondjuk nézzük a nekünk közelebben, vagy jobban érthetőt, hogy Ábrahám ugye azt mondja, hogy én téged, Eliézer, megbízlak azzal, hogy a fiamnak feleséget hozzál, amit az előbb említettél, de én előre el is mondom, az Úr előtted fog menni. Én biztos vagyok benne, hogy a menny itt cselekszik. Tehát te is cselekszel, én is cselekszem, tehát az emberit is megtesszük, és a menny is cselekszik. De hogyha beleegyezik a lány, akit kiválasztasz, na, akkor ebben megtudjuk, hogy az Úr előttünk járt, és mindent elfog. És Eliézer is ugyanezzel a hittel, amire Ábrahám mutat neki példát, pedig ő damaszkuszi. Tehát ő nem is egy ábrahámi családból való, hanem csak az ottani rabszolga, az ottani szolga, de Ábrahám hitét abszolút magáévá tette, és a lehetőleg tisztábban, őszintébben végre is hajtja.
És az,
hogy manipulál.
Hogy milyen szorosan vezeti Isten. Igen. A szolgát. Ez szerintem egy regénynek a fordulatosságával felér.
Igen, hát ugye itt kéri a jelet Istentől a szolga, és elmondja, hogy az lenne a jel, hogy ő kér vizet, de ne csak ő kapjon, hanem a tevék is, ami azért nem egy kis dolog, mert 1000 kilométeres teveút után azért egy teve az egy áltóhelyében akár 100 liter vizet is meg, igen, tud inni.
Tehát, vagy akár én még 200-at is hallottam, igen.
De sokat minden esetre, és itt 10 tevéről van szó. Tehát azért az nem olyan, és ráadásul itt a lány kell, hogy felajánlja, tehát ez volt a jel. És ez nem olyan, hogy most kenek neked egy vajas kenyeret, tehát nem ilyen jellegű dolog, hanem itt azért több hektoliter vizet föl kell hoznia a kútról ennek a lánynak, úgyhogy ezt nem kéri tőle senki. És a szolga azt mondja, hogy ez legyen a jel, hogy te készíted az én utamat, és ez lesz az a lány, mert amúgy a szolga tudja, hogy melyik családba megy. Nem tudja, hogy hol laknak, de amikor elmegy Háránba, akkor az első szembejövő embertől megkérdezhetni, hogy hol lakik ez a család, és mondja, hogy ott a Hammurapi utca 6-ban lesz, és akkor oda kell menni. De ő nem, hanem ő egy tapasztalatot kér az Istentől, mikor ez amúgy emberileg is megoldható lenne. És amikor ez a tapasztalat megvan, akkor ugye olvassuk, hogy több családtag is ezt átéli, megtapasztalja, és mindenki azt mondja, hogy az Úrtól lett ez a dolog.
Igen, és tetszik nekem a 15. versben, hogy mielőtt befejezte volna a beszédét, már ott jött Rebeka. Tehát ezek a tapasztalatnak, ezek a kis apró részei is azt mutatták, illetve hát végül Rebekának a készsége is, hogy elindult. És hát nagyon izgalmas a történet, úgyhogy ajánlom mindenkinek, hogy ezt érdemes végigolvasni, végiggondolni. És aztán Izsák és Rebeka találkoznak. Ugye ez a mai világban ezt megint elképzelni, ezt nagyon nehéz elképzelni, de ők az Istenbe vetett hittel bíztak abban, hogy Isten kirendeli számukra azt, aki a hozzáillő segítőtárs.
És ebben azért benne van az a mennyei ígéret, hogy ti nagy néppé lesztek. És érzi Izsák is, és megértette Rebeka is ezek szerint, hogy itt a mennynek a terve fog valósulni, és ehhez a mi engedélyünk és hozzájárulásunk, engedelmességünk is kell. Annak érdekében, hogy ez aztán végül is tudjon haladni előre a történet. Tehát rendkívül érdekes ebben a történetben látni a mennynek és a földi szándéknak, akaratnak a kombinációját. És ez rendkívül tanulságos.
Számomra még az is az érzések, az érzelmek fontossága, hogy azt is olvashatjuk, hogy amikor Izsák és Rebeka összeházasodtak, hogy Rebeka megvigasztalta Izsákot az édesanyja halála utáni szomorúságból. Milyen sokszor van így valóban, hogy akár egy kisunoka születése, vagy egy gyerek születése, vagy egy házasságkötés a halálnak a fájdalmában milyen vigasztalást jelenthet. És hogy a Bibliában nem, tehát itt ugye beszéltünk Izsák feláldozásának a történetéről, ami mint hogyha az érzelmeket ki kellett volna kapcsolni. A Bibliában nem kapcsolódnak ki az érzelmek, hanem ugyanúgy benne vannak az emberi érzések, ezekre Isten odafigyel, és az Ószövetségi Mózes első könyvebeli történetekben ennek számos példáját látjuk. Innen folytatjuk majd a jövő héten is, viszontlátásra!